Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Szalkai Lőrinc Ágnest, a Magyar Természetvédők Szövetsége közösségi energia szakmai munkatársát. Szia, Ági!
Szia, sziasztok mindenkinek!
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai adásunk témája az a közösségek az energiaszuverenitásért. De mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, azt szeretném kérni tőled, hogy így röviden mutatkozz be, és meséld el a hallgatóknak, hogy kerültél egyáltalán egy ilyen téma közelébe.
Húha, én fordítóként dolgozom, illetve dolgoztam a múlt év júniusáig, és mellette egy csomó olyan témát érintettem a munkám során, ami nyilván kinyitotta a szememet egy csomó ilyen fenntartható téma iránt, illetve én körülbelül a gyerekeim születése óta így a zöld gondolatok, illetve a fenntarthatóság mint olyan, és a fenntartható háztartás vitele témakörében mozgok elég rendesen. És önkéntesként 6 éve az Energiahatékony Vekerle civil társaságot viszem, ami úgy próbál így Vekerle telepen, ami egy ilyen műemléki védettségű terület Budapest 19. kerületében, úgy próbálunk energiahatékonysági beruházásokat támogatni, serkenteni, hogy közösen vásároltunk egy hőkamerát, és ezt 6 éve így kézről kézre adjuk így ezen a szuper kis egy négyzetkilométernyi zöld felületen. És hát emellett ugye nagyon sokszor érintettük a témát, hogy a külső hőszigetelés mellett ugye a napelemes rendszerek hogyan települhetnének egy ilyen műemléki területen a különböző házrészekre, illetve háztetőkre. És hát így belesodródtam egy csomó olyan témába, illetve ennek kapcsán egy csomó olyan workshopon, konferencián, közösségépítő alkalmon volt a lehetőségem részt venni az MTVS szervezésén belül, illetve rajtuk keresztül, amiben a közösségi energia, illetve az energiaközösségek témaköre is előkerült. És hát ugye Vekerle egy műemléki terület, tehát egy csomó helyre nem lehet napelemet telepíteni, és hát mi is azon dolgoztunk, hogy akkor próbáljunk meg valami olyan megoldást találni itt helyben is, hogy hogyan lehetne egy energiaközösséget és egy ilyen közös tulajdonban lévő naperőművet létrehozni. Nyilván meg is van már így a csapás irány, és hát 6 éve nagyon nem mozdult a kérdés ebben a tekintetben előre, úgyhogy amit 6 éve leírtunk, mint távlati tervek és célok, azok úgy nagyjából ma is megfogalmazhatók. És így a tavalyi év folyamán kapcsolatba kerültem, de hát folyamatosan is kapcsolatban voltam az MTVS-szel ugye ennek a témának a nyomvonalán, és akkor ők megkérdezték tőlem, hogy mi lenne, hogyha azon túl, hogy elméletben és így egy ilyen magányos civil aktivistaként harcolgatok ennek a történetnek a megvalósításáért. Mi lenne, hogyha csatlakoznék hozzájuk, és akkor kicsit már célzottabban ebbe az irányba tudnám fordítani az energiáimat. És akkor kiderült, hogy ugye ők a 2020-as ITM energiaközösség mintaprojekt pályázatán egy nyertes konzorciumnak a tagjai, és akkor tulajdonképpen a megvalósításba lennék én segítségükre. És akkor így a fordítói munkámat egy kicsit így félretéve, de nyilván nem nagyon, mert azért az MTVS-en belül is van egy csomó ilyen fordításos projekt, tehát abba is be tudtam kapcsolódni, de így fordultam rá akkor így teljes mellszélességgel az energiaközösségekre. Körülbelül így röviden ennyi.
Hát már ebben a válaszodban is rengeteg olyan dolog volt, ami egyébként izgalmas téma, de hogy még mielőtt belekezdenénk, ugye azt mondtad, hogy közösségi energia és energiaközösségek.
Igen.
Mielőtt elkezdjük, próbáljuk már meg ezt rendbe rakni, hogy mi a közösségi energia, és mik az energiaközösségek.
Az a helyzet, hogy az energiaközösségek kapcsán is ugye csomó modell létezik, és ugye nyilván a villamosenergia törvénybe átültetett uniós direktíva az egy nagyon szűk kört jelöl ki energiaközösségnek. Ugye jelen pillanatban 8 olyan tevékenység van, ami közül egyet legalább végeznie kell egy non-profit gazdasági társaságba, vagy szövetkezetbe tömörült csapatnak, és akkor mondjuk így ezt a csapatot, hogy körülbelül így ez egy emberek, illetve entitások közössége. Mert ugye energiaközösségbe jelen pillanatban a magyar jogszabályok szerint olyan szervezetek, illetve magánszemélyek tömörülhetnek, akik KKV-nál nem nagyobb méretűek, illetve önkormányzati intézmények és magánszemélyek. És ez a csapat, ő villamos energiát termelést, fogyasztást, megosztást, illetve e-autó töltést, illetve ilyen kárportos rendszert tud üzemeltetni, illetve tulajdonolni, de közben meg látni kell azt, hogy azért a nyugat-európai példák, és nem is kell nagyon messzire menni, mert Ausztria elképesztően előjár egy ilyen ezen az úton, tehát hogy ott igazából mindenféle tevékenységet végezhet maga az energiaközösség, de nekik is új például az, amit mondjuk nálunk lehet meghonosítani, illetve nálunk van már erre példa, hogy ilyen vásárlói közösségként egy közös beruházás, ami energiahatékonyságra irányul, vagy egy közös üldögélés havonta, két havonta rendszerességgel, amikor arról beszélünk, hogy hogy is kell értelmezni egy villamos energiaszámlát. Mi van a gázszámlánkon, hogyan tudnánk csökkenteni a fogyasztásunkat egyszerű, olcsó kis praktikákkal. Ennek az Egyesült Királyságban van gyakorlata, hogy ilyen energiakávézókat hoznak létre, vagy ilyen energianagyköveteket képeznek, főként a fiataloknál, és így a tudatos energiafogyasztás irányába képezik őket, hogy ők utána tudjanak segíteni a lakókörnyezetükben élőknek. Tehát én azt gondolom, hogy az energiaközösség az egy szerveződési forma, és attól függetlenül, hogy most ő végez-e villamos energiatermelést, vagy éppen nem, akkor is egy olyan közösség, ami egyrészt a tudatos energiafogyasztás és csökkentés, tehát energiafogyasztás csökkentése irányába tevékenykedik, másrészt pedig adott esetben akár tulajdonolhat is egy megújuló energiaforrásra alapuló erőművecskét, vagy éppen maga a saját háztetőjére föl tud szerelni egyet, és akkor megoszthatja ezt a mennyiséget.
Ez azt jelenti, hogy az energiaközösségeknek fizikailag közel kell egymáshoz lenniük, vagy
Igen.
adott esetben létezhetnek olyan energiaközösségek, akik mondjuk fizikailag nem feltétlenül vannak közel. Ugye ez függhet attól is, hogy most nem tudom, visszatáplálják a nagy rendszerbe, vagy nem, vagy tehát...
Nem is igazán ettől függ tehát nem, én nem ettől tenném függővé. Én azt látom, hogy Nyugat-Európában, ahol ugye ezek az energiaközösségek első körben kialakultak, ott azért volt fontos a fizikai közelség, tehát egy adott településrész, vagy egy adott település lakosai alkossanak az önkormányzattal, vagy éppen egy vállalkozással hármas mindenféle konstrukciókban energiaközösséget, mert így akarták társadalmilag elfogadottabbá tenni, hogy oda a közelükbe, a falu vagy település határába megépül egy adott napelempark például, vagy egy nagy szélerőmű. És a tiltakozást, hogy ugye ne épüljön meg, azt szerették volna úgy lecsökkenteni, vagy ezt a beruházást elfogadottabbá tenni, hogy felajánlottak egy bizonyos tulajdonrészt, amit akár az önkormányzat, akár a lakosság meg tudott vásárolni, részjegyek, vagy éppen valamiféle más konstrukció révén, és akkor ha már neki ebből rendszeres bevétele van, akkor már nem tiltakozik ellene. Vagy ha ő megkaphatja az abból megtermelt villamos energiának a ráeső kvóta részét, vagy egy dinamikus modellben a fogyasztás arányosan ő részesülhet ennek a termeléséből, vagy ebből a termelt mennyiségből, akkor ő nem fog tiltakozni, hogy megépüljön egy ilyen 1-2 gigás nagy szélerőmű mondjuk az ő kertjének, amit tudom én, 100 méteres távolságában. Tehát itt volt egy ilyen fajta gazdasági érdek, és nyilván utána ennek a pozitív hozadékai, hogy ugye neki ebből rendszeres jövedelme volt, tehát akkor, vagy ugye jóváírták a villamosenergia számláján az adott mennyiséget, tehát innentől kezdve ő elkezdett tudatosabban gondolkodni a saját energiafogyasztására, illetve azáltal, hogy bevétele volt, azáltal ugye helyben keletkezett egy olyan pénzmennyiség, amit ugye ő utána szabadon költhetett. Tehát egy első körben ezeket az előnyöket emelném ki. Tehát, hogyha ha helyben viszonylag közel lakó emberek tömörülnek energiaközösségbe, akkor helyben termelődik egy olyan anyagi eredmény, illetve egy olyan tudatosság, illetve egy olyan társadalmi előnyökkel járó befektetés keletkezik, ami helyben marad meg. Tehát nem egy külföldi nagyvállalat, magyar leányvállalata viszi ki a hasznot, hanem az nála a saját pénztárcájában keletkezik ez a bevétel. Tehát, hogy ezért célszerű. Nyilván vannak olyan lehetőségek, és itt inkább a görögök járnak nagyon elől, ahol például mondjuk a fizikai közelség nem teszi lehetővé, hogy mondjuk Atén belvárosában az egy napelemparkot létrehozzanak, vagy az aténi háztetőkre például napelemes rendszereket telepítsenek, mert nagyon picike a felületük, illetve ott is ezek a tetőteraszos megoldások ugye nem teszik lehetővé, hogy ott nagy méretekben gondolkodjanak, és ott például megcsinálták azt, hogy olyan termelésből kivont területekre nagy napelemeket, nagy erőműveket létrehoztak, és akkor abban mondjuk Atén belvárosából bárki, aki szeretne ebbe beszállni, be tud szállni bizonyos méret erejéig. Tehát megvásárol mondjuk 6 napelem táblát, mert neki annyi körülbelül a fogyasztása per év, és akkor onnantól kezdve egy ilyen virtuális mérőórával a kint megtermelt mennyiséget az ő óráján jóváírják, és akkor mindenki örül. De tehát ott például van ilyen fizikai távolságra lehetőség.
És akkor ezzel szemben a közösségi energia mi?
A közösségi energia az ennél nekik jóval tágabb fogalom, mert ugye a közösségi energia az lehet egyrészt minden olyan közös tulajdonban lévő napelemrendszer vagy szélőmű által megtermelt villamosenergia, de igazából a közösségi energia az minden együtt, én azt gondolom, és ebben a szellemben próbálunk tevékenykedni. Tehát a közösségi energia az energia, az a hajtóenergia is, ami ezekben a közösségekben létrejön, és egy ilyen kicsit ilyen idealisztikusan a világ megváltó szándéktól kezdve a tényleg a valós fogyasztás csökkentés eléréséig. Tehát ez egy sokkal tágabban értelmezhető fogalom.
Ugye a környezetvédők már elég régóta beszélnek arról, hogy hát kellenének energiaközösségek, kellenének nyilván az energiaátállásnak kellenek olyan elemek, amik a szuverenitást, a függetlenséget előre mozdítják. De hát azért teljesen egyértelmű, hogy egy energiaválság kellett ahhoz, hogy ezt szélesebb körben is értelmezni tudják az emberek, vagy egyáltalán így a nagy zajba az inger küszöböt elérje. És szerintem mostanra elértük azt, hogy mindenki, akinek mondjuk tegyük fel saját háza van, de már talán azok is, akik lakásba laknak, de hogy az az elképzelés, hogy hát az ő álomháza az ugye energiában kvázi megtermeli a sajátját. És de hogy ugye hát nyilván itt a zöld egyenlőségben ugye mindig társadalomelméleti szintről indulunk ki,
Igen.
és engem leginkább az érdekel, hogy az energiaközösségek létrejötte, vagy egyre több energiaközösség létrejötte, az társadalmilag milyen folyamatokat tud elindítani? Tehát, hogy így gazdasági, vagy társadalom szerkezeti, vagy különböző ilyen hatalmi, függelmi viszonyok tekintetében mit indíthat el? Tehát, hogy először kezdjünk a társadalommal, és aztán utána majd szűkítünk a kisközösségekre, meg az egyénekre, ígérem. De ugye nekem fontos, hogy a társadalmi oldalát is megértsük.
Nekünk is ez a fontos, és mi mind a mellett, hogy folyamatosan tárgyalunk különböző szakmai szervezetekkel, mérnökökkel és olyan pénzügyi téren is aktív szereplőkkel, nekünk is minden egyes alkalommal ki kell hangsúlyozni, hogy mi társadalmi szerveződési formákban gondolkodunk, közösségépítésben gondolkodunk, és nem műszaki, illetve pénzügyi szempontból közelítjük meg önmagát az energiaközösségek témáját. És nagyon-nagyon nehéz, illetve azt mondom, hogy nagy kihívás az, hogy egy magyar társadalmat így nagyon általánosítva társadalmat képessé tegyünk arra, illetve megfelelő tudással ruházzunk fel ahhoz, hogy ő egy energiaközösségbe taggá tudjon válni, illetve taggá akarjon válni. Van rengeteg olyan helyszín, ahol próbálkoznak. És ugye ez az individualista, az enyém, ha megvan, akkor onnantól kezdve nem foglalkozom senki máséval, a kerítésemig gondolkodom, és utána soha többet, illetve nem is foglalkozom a hatásaival, hogy amit én csinálok, annak kifele, vagy a kerítésen túl milyen hatása van. Tehát, hogy ezeket a viselkedési formákat lebontani, és kíváncsivá tenni az embereket arra, hogy mi van akkor, ha nem csak a kerítésig vagy az ajtóig gondolkodom, hanem kilépek és azt mondom, hogy a szomszédnéni nyugdíjas és egyedül van, és energiaszegénységben él, mert tudom, hogy a pénze, a nyugdíja az a rezsire se, a gyógyszereire se elég. Viszont nekem, mert én megtehetem, nekem ott a napelemrendszerem a házam tetején. Mi van akkor, ha mi ketten alkotunk egy energiaközösséget, és azt a felesleget, amit én éppen adott pillanatban nem használok el, mert nem vagyok itthon, elmegyek dolgozni, ő viszont itthon van, hogyha ezt megosztjuk. Ő nem piaci áron kapja az áramot, hanem az én feleslegemet adott esetben ingyen odaadom neki. És akkor már van egy olyan kapcsolódás felé, ami lehet, hogy semmi más, de nem kell nekünk barátoknak lenni, de tudom, hogy ő milyen helyzetben van, tudom, hogy én magam milyen helyzetben vagyok, és akkor ezt ilyen piciben meg lehet oldani. Mert akkor ő adott esetben, mivel én nem használom el, ingyen jut áramhoz, ami neki ugye megtakarítást jelent. De cserében mondjuk azt mondom, hogy mivel én nem vagyok otthon, ugyan már mossa ki az én szennyesemet, meg terítse ki, hiszen úgyis egymás mellett lakunk, és akkor ez neki mondjuk egy adott elfoglaltságot is jelent, és el tudja használni az én fölöslegesen megtermelt, vagy éppen adott pillanatban el nem használt energiát. Tehát, hogy ilyen picikre gondolok, vagy adott helyzetben olyat, hogy minden településen található mondjuk szegregátum, olyan rész, ami akár még csak közművesítve sincsen. És azt mondani, hogy akkor az önkormányzat, vagy bármelyik olyan civil helyi aktív szervezet közreműködése révén azt mondani, hogy akik ugye családi házas és jó szituált környezetben élnek, és van saját napelemük, ám de ugyanígy ugye nem tudják elhasználni a feleslegüket, hogy akkor azt mondani, hogy akkor az önkormányzat abba az irányba tolja ezeket a feleslegeket, nyilván a megfelelő műszaki hozzájárulással, hogy oda a szegregátumba is jusson ezekből a feleslegekből. És a legnehezebb, amit ugye át kell ütni ezt a falat, az ez, hogy ami nekem fölösleg, és rossz áron tudom eladni a szolgáltatónak, azt én ajándékba odaadjam egy olyan helyzetben lévő embernek, aki nem teheti meg, hogy napelemet tegyen a saját házára. Vagy adott esetben, mit tudom én, lopás veszélytől kezdve minden. Tehát, hogy nem egy újabb napelemrendszert viszünk oda, hanem azt mondjuk, hogy akkor az önkormányzat elindítja annak a területnek is a közművesítését, mondjuk villamos szempontból, és akkor ezt a felesleget ők kapják meg. És azáltal lehet már ugye bevonni őket akár egy képzési programba, vagy egy olyan helyzetbe hozni őket, ahol ők is tudnak tenni a közösségért, tehát hogy nem ingyen kapják, és akkor sült galamb, hanem akkor egy aktív kapcsolat alakul ki ő közöttük is, egy olyan másik városrésszel, ahová mondjuk eddig nem volt kapcsolat. Tehát, hogy igazából ez közösségszervezés, illetve közösségfejlesztés. És létrehoztunk egy tudástér oldalt, ahol mindenféle ilyen energiaközösséggel kapcsolatos tényanyag, ami jelen pillanatban Magyarországon hatályban van, megtalálható. Mindenféle olyan információs anyag, mindenféle ilyen eszközök, számlálók és tervező programok, mindenfélét oda fölpakoláztunk, hogy akinek a fejében megfordul a gondolat, hogy de jó lenne energiaközösséget létrehozni, de fogalma nincsen, hogy kezdjen hozzá, vagy egyáltalán, hogy mi is az energiaközösség, hogy akkor az el tudjon indulni, ha más nem, akkor egy ilyen kis önszerveződős információs kutakodásba, és aztán utána nyilván tudunk neki segíteni, de hogy nagyon kevés információ van, pont azért, mert hogy ennyire szabadon értelmezhető az energiaközösség fogalma, hogy egyáltalán az információ meg. És akkor utána már az, ha létrejön egy közösség, akkor velük el lehet kezdeni dolgozni, elsősorban közösségfejlesztési szempontból. Úgyhogy például kapcsolatban is vagyunk az ELTE Társadalomtudományi Karával, illetve ott a közösségfejlesztésért felelős tanszékkel, tehát hogy ez az egész, igen, és akkor nagyon durván rá tudok kanyarodni ebben a felülről vezérelt, majd mi megmondjuk, hogy legyen típusú közigazgatásba, illetve mindenféle ilyenben szocializálódott társadalomra, mert ugye itt arról szól a dolog, hogy információval látom el őket, önálló gondolkodásra késztetem, nyilván a megfelelő pénzeket, hogyha létezik, akkor biztonságos helyre csatornázom, tehát a befektetésekre nem lépek le, a jövő héten nem leszek elérhetetlen, hanem egy megbízható, egy felelősségteljes helyben létrejövő ilyen energiaközösség sejtecskét hozok létre, amit addig gondozunk, ameddig ők önállóan nem lesznek képesek az életben maradásra. És akkor ez már mindenféle olyan dolgot vetít előre, hogy akkor itt ugye önálló döntésképes, határozott véleménnyel rendelkező irányokat kijelölő közösség az, aki létre fog jönni egy adott helyen, ami nem biztos, hogy adott esetben mondjuk egy önkormányzatnak érdeke, mert hiszen akkor már változhatnak az erőviszonyok.
Arra segíts nekem egy kicsit csomót kötni, mert ezt a részét nem értem, hogy ugye függetlenségről beszélünk, szuverenitásról beszélünk, és én értem, hogy az energia, hogy mondjam, a bejövő energia az már ott egy függetlenség. De akkor, amikor ez egy szolgáltatói hálózaton keresztül osztódik tovább, akkor ott hogyan tudunk függetlenségről beszélni? Tehát, hogy ott van egy központi szereplő,
így van.
Aki tehát, hogy azt értem, amikor Krisna völgybe nincsen bevezetve az áram, viszont megtermelik a saját energiájukat, ott én azt értem, hogy na az egy energiaközösség, vagyis a többi is energiaközösség, de ők egy tényleg szuverén energiaközösség, tehát az, amit ők megtermelnek, annyiuk van. Semmivel nincs több, viszont tényleg függetlenek. De
így van,
amikor
ez egy önellátás, igen.
Ott van egy központi szereplő, aki bármikor elzárja neked a csapot, a saját csapodat,
Na
akkor
igen.
tudsz-e szuverenitásról beszélni?
Ugye jelen pillanatban a családi házas modellek, illetve az összes mindenki, aki most háztartási méretű napelemben gondolkodik, ők éves szaldóban vannak, ami egy elképesztően igazságtalan rendszer, mert ugye azoknak a keveseknek juttat egy nagyon komoly előnyt, akik egyáltalán bele tudtak vágni egy ilyen napelemes rendszer kivitelezésébe. De ez idén december 31-jel véget ér. Tehát innentől kezdve, aki napelemes rendszerben gondolkodik és engedélyt kap a csatlakozásra, nem tudjuk még, hogy milyen módon, de már nem fog tudni éves szaldóban gondolkodni. Tehát az a fajta áll függetlenség vagy áll önellátás, amit ugye ez az éves szaldó itt lehetővé tett egyeseknek, az megszűnik. Ez az egyik dolog. A másik, az pedig az, hogy ugye itt vagyunk Magyarországon, ami ugye tudjuk, hogy télen nyilván nem süt annyira a napocska, mint nyáron, de már nyilván februárban is tudnak olyan napos időszakok adódni itt a klímaválság és a globális felmelegedés kapcsán, amikor már tudnak ezek a napelemek értékelhető mennyiséget termelni. Tehát az a fajta önellátás, amit mondjuk Krisna völgyben létezik, az csak és kizárólag a tanyavilágban tudom én elképzelni, és ott is a saját rendszerekkel. Egy energiaközösségben nem cél az, hogy leváljunk a hálózatról. Itt egy olyan fajta részleges ellátási szerződés lesz, illetve lenne a cél, ami azt mondaná, vagy amivel azt mondanánk, hogy a lehető legjobban kihasználni az adottságainkat. Tehát nem tudok akkora napelemet föltenni egy 10 emeletes lakóház tetejére, ami mind a 10 emeletnyi lakót ellát megfelelő villamos energiával, vagy megfelelő mennyiségű villamos energiával, főleg nem télen. Tehát kombinálni kéne a rendszereket, geotermiában kéne gondolkodni, szélben kéne gondolkodni, és napban, és ezzel a hármassal már azt mondom, hogy körülbelül egy ilyen 70-80%-nyi kielégítettséget, vagy egy ilyen mennyiséget, tehát ugye a fogyasztásunknak a 70-80%-áig ki tudnánk magunkat maxolni, meg újulókkal, de az a 20% az még mindig ott van, hiszen az éjszaka, amikor mondjuk a napocska nyilván nem süt, de nyilván lehet szél, meg a geotermia az hál' Istennek zsinóráramként tud működni, de hogy ezek olyan befektetések, aminek a kialakítására magánszemélyek összeállnak, nem nagyon lesz pénz. Tehát, hogy így a lehetőségeink, az anyagi lehetőségeink és a műszaki lehetőségeinket ötvözni kell ezekkel a már elérhető módszerekkel, és akkor sem fogunk tudni leválni a hálózatról. De szerintem ez nem is cél, hiszen itt vagyunk egy európai egységes árampiac kellős közepén, kereskedjünk. Tehát használjuk a saját adottságainkat, és igen, van, amikor fogadjuk el a lengyel offshore erőművekből érkező szélenergiát, vagy a szélenergia lévén létrejött villamosenergiát, és amikor meg dél van, és nap van, és meleg van, akkor pedig fogadjuk el a déli országokból megtermelt napos villamosenergiát, és kereskedjünk. Tehát nincs senki, vagy legalábbis én nem látom azt, és ettől fél egy csomó hálózati engedélyes, illetve maga a rendszerirányító is attól fél, hogy itt ilyen energiaszigetek fognak létrejönni. Butaság, mert akkora pénzösszeg, és nyilván itt az akkumulátorok, az e-autótöltés, tehát egy csomó olyan társult rendszert kell beintegrálni ahhoz, hogy itt egy ilyen önállóság és egy több szuverenitás létrejöhessen, ami én azt gondolom, hogy sokkal több környezeti kárt és sokkal több anyagi ráfordítást igényel. Ha lehetne, és lehetne kombinálni, akkor én ezekkel a hazai kincseinkkel, amink van, nappal, pici széllel és sok-sok geotermiával kombinálnám össze, de nem mondanék le arról, hogy kereskedjünk az egységes európai piacon. Tehát, hogy úgy lehetne, és akkor itt nem kis szigetekre, hanem egész Magyarország területére gondolkodom, hogy ezek ilyen csillagpontosan összekapcsolódnak, ezekben a csillagpontokban van egy rugalmas, egy ilyen smart grid alapon, minél jobban használjuk a termelés és fogyasztás arányát, tehát a mérlegét, és a hiányzó mennyiséget pedig megvásároljuk. Azt most, hogy adott esetben Paks és olcsó, mert itthon termeljük, vagy éppen Dániából, mert ott fúj a szél, vagy tudom én, Szaúd-Arábiából, mert ott éppen süt a nap, az legyen mindig egy jó energiakereskedőnek a függvénye.
Akkor, ha jól értem a szavaidat, akkor amikor ebben a kontextusban energiaszuverenitásról beszélünk, akkor tulajdonképpen igazából egy jóval nagyobb közösség, mondjuk most mondjuk azt, hogy Magyarország energiaszuverenitásáról beszélünk sokkal inkább, mint maguknak a közösségeknek az energiaszuverenitásáról. És ott is a szuverenitás úgy értelmezhető, hogy valójában a különböző energiatermelési módok diverzifikálásáról beszélünk, és arról beszélünk, hogy ugye egy rendszer akkor leginkább ellenálló képes, hogyha nagyon sokféle dolog van benne, nagyon sok helyen önállóan működtethető hálózatokban. Tehát akkor így sokkal jobban értelmezhető az, hogy az energiaközösségek hogyan tesznek hozzá ehhez a függetlenséghez, mint úgy, hogy mondjuk akár egyének, akár közösségek egyszerűen csak ők maguk függetlenednek a nagy egésztől.
Mert akkor megint egy ilyen individuumban gondolkodunk, hogy akkor ez a kis sejtecske teljesen leválik. Nem tudom, tehát megint ez olyan, mint egy ilyen pénzügyi portfólió, hogy nem egy helyre teszem be a pénzemet, hanem három, négy, öt olyan viszonylag könnyen hozzáférhető helyre, ahonnan szükség esetén elővehetem. Illetve maga ez az egész szuverenitás. Tehát nem kell, hogy önellátóak legyünk, hanem használjuk ki minél jobban a saját adottságainkat, és a többit pedig kereskedjük el. Tehát most azt mondom, hogy akkor legyen európai szuverenitás, hogy minél kevésbé szoruljunk rá különböző olyan fosszilis erőforrásokra, amiből mondjuk egyre kevesebb van. De hogy adott esetben még lehet, hogy az európai lépték sem lesz teljesen független. Hiszen, és ugye itt igazából az az érdekes, hogy amikor egy napelemes rendszer kivitelezéséről van szó, és ugye a pénzügyi, tehát össze kell állítani, hogy akkor mennyibe kerül majd ez az egész, hogy oda bevonni a magántőkét. És ugye volt annak idején, amikor elindultak ezek a borsodi művelésből kivont területeknek a nagyon-nagyon olcsón, még itt a kát rendszer környékén elképesztő pénzekért cseréltek gazdát ezek a telkek, és akkor is volt már kvázi energiaközösség, mert ugye ott volt egy ilyen egyszemélyes KFT, és akkor a pénzügyi oldalát pedig több magánszemély tette bele, mert akkoriban ugye az volt a pénz, hogy akkor termel a napelemes rendszer, és akkor abból van bevétele azoknak, akik összeadták ezt. Tehát ez a legegyszerűbb módszere vagy modellje így energiaközösség szempontjából. És ott ugye akárki, akárhol lehetett így a magyar, vagy éppen akár adott esetben külföldi magánszemély is, mert berakhatta a pénzét egy ilyenbe. De az csak ugye pénzügyi előnyöket hoz, pénzügyi bevételt jelent. Ami irányába mindannyian most mozgolódnak, illetve nem csak Magyarországon, ugye Európában is, és Ausztria is, mit nem mondom, hogy elképesztően előjár ebben a történetben, az a fajta megosztás, hogy több termelő és több fogyasztó tömörül egy energiaközösségbe, adott esetben mindenkinek is van saját napelemes rendszere, és pontosan a fogyasztásuk görbéjének megfelelően adja adott pillanatban el mindenki az egyik szereplőnek, vagy éppen a másiknak, vagy folyamatosan egymás között cserélődnek a termelés és fogyasztás, vagy a fogyasztás függvényében a különböző villamosenergia mennyiségek. Most, tehát én például most az Újbudai Önkormányzat felkérésére egy tanulmányt készítek arról, hogy egy adott újbudai kerület részen belül hogyan tudna ez a fajta villamosenergia megosztás létrejönni, tehát a lakóházak, az általános iskola, a gyógyszertár, az orvosi rendelő, az óvoda, a bölcsöde, egysége, egy-két KKV-val kiegészítve, mondjuk egy pékséggel, meg egy pizzériával, mert ők aztán igazán nagy fogyasztók, hogy mindegyiknek megnézni, hogy a tető felületére, vagy a homlokzatára adott esetben mekkora napelemrendszer fér rá, és akkor csinálni ebből egy olyan mátrixot, hogy adott esetben előre tudnánk azt jelezni, hogy például a pékség beindul reggel 6 órakor, és beindul minden más otthoni munkavégzés is, meg fogmosás, meg akármi, meg a lift használat, mert nyilván ugye a nagyházaknál egyéni fogyasztásra nem lehet számolni. Tehát, hogy van reggel egy nagy felfutás, és akkor utána, amikor elmentek a lakók a munkahelyükre, meg elindul az iskola is, hogy akkor éppen a fogyasztás függvényében hogyan tudna megoszlani az a mennyiség, amit mondjuk adott esetben ezek a rendszerek termelnek. És mi van akkor, hogyha ők így együtt, mint egy ilyen negyedórás városrész, így ők tömörülnek egy energiaközösségbe? Van-e túltermelés adott esetben egy ilyen kis közösségben? Ha van, akkor azt ki tudja eladni? Ha van szükség egy adott pillanatban mennyiségre még kívülről, akkor azt ki tudja megvételezni? Energia kereskedőre kell, hogy legyünk utalva, vagy adott esetben egy mérlekör felelőssel meg lehet ezeket oldani. Ki adhat, ki vehet, milyen engedélyre van szükségünk. Tehát így megpróbálom így végigvenni, hogy adott esetben egy ilyen rendszer hogyan tudna működni, és nagyon izgalmas tények bukannak föl, és jönnek ki, de olyan szinten, hogy és nyilván ez nem egy ilyen önfényezés, de amikor egy Grábner Péter hoz egy ötletet, és bedobja egy szakmai közösségnek véleményezésre, és mi párhuzamosan ebből a tanulmányból ugyanerre erre a megállapításra jutunk. És akkor, hogy ez jaj, de jó, és milyen fude jó eredmény, és közben nincs benne pénz, tehát nem tudjuk azt, hogy, illetve nyilván lesz majd egy ilyen költségbecslés, de hogy adott esetben egy általános iskolának a tetejére egy kiserőmű, tehát majdnem a legmagasabb vagy a legnagyobb méretű kiserőmű fölhelyezhető, és el tudja látni adott esetben a szomszédos lakóházakat is villamosenergiával, ha éppen ő nem fogyasztja el, már pedig egy iskolának nincs akkora fogyasztása. De ő például tudna adni a pékségnek, amiért mondjuk a pékség tudná vállalni a gyerekeknek mondjuk a 10 órai kifliének, vagy olcsóbban tudja adni a sulinek a kifli. Tehát, hogy egy olyan dinamikus, egymásra odafigyelő közösség tudna létrejönni, amiben én mondjuk például nagyon lelkesen vágok bele minden áldott nap, hogy ezt a tanulmányt írjam. De pont azért, mert ha látnám, hogy ehhez pénzt lehet rendelni, akkor egy ilyen történet nagyon érdekesen tudna alakulni. Pláne mondjuk adott esetben úgy, hogy az egész mellett ott a vasút, és minden egyes olyan fel nem használt elektront át tud venni, hiszen neki is. Tehát, hogy egy ilyen elképesztően jó mátrixokat lehet ebben így létrehozni. De hogy miért akartam ezt elmesélni, azt nem tudom. Most már elvittem magam nagyon messzire.
Mindegy, nekem van egy másik irányú kérdésem, mert hogy még a beszélgetésünk elején mondtad azt, hogy hát ugye az energiatudatosság az együtt jár ezekkel az energiaközösségekkel. De hogy ugye ökológiai közgazdászként engem a visszapattanó hatások azok nagyon tudnak érdekelni. És ez egy tipikusan olyan helyzet, amikor a visszapattanó hatások általában érvényesülnek. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy hát én nagyon zölden tudom a saját energiámat megtermelni, ebben én szuper vagyok, ami azt jelenti, hogy egyébként többet is használhatok belőle, mert hogy egy kicsit, tehát hogy mondjam, kicsit, tehát már kiváltom a zöldségemet azáltal, hogy a termelés módja másképpen történik, és így aztán a fogyasztási oldalon nincs meg az a szűkülés. Holott, ha ugye a nagy egészet nézzük, akkor az lenne a cél, hogy maga az energiafelhasználás csökkenjen, miközben kiváltjuk, és különböző megoldásokkal diverzifikáljuk az energiát. Szóval szerinted ez a tudatosság, ez megjelenik, és az energiafelhasználásban is megjelenik. Te hogy látod ezt?
Azért jó az energiaközösség modell, mert talán tud erre egyfajta bizony, vagy garanciát, vagy biztosítékot adni. Mert ugye az energiaközösség az nem olyan, mint egy családi ház, amikor azt mondom, hogy én direkt magasabb vagy nagyobb rendszert rakatok föl a háztetőmre, hogy akkor majd, ha lesz elektromos autóm, akkor majd azzal tölteni tudjam, vagy gyorsan a jacuzzit is azzal melegítsem, mert ezt a fajta visszapattanó hatást, ezt mi is látjuk, hogy persze, jaj, de jó, maradt egy kis pénzünk, akkor gyorsan cseréljük le a tévét, ami már nagyobb energiafogyasztású, és akkor azt is még fedezi a rendszer. Az energiaközösségben ilyen szinten nyilván nem fogunk tudni egyes emberekre lenyúlni, vagy leérni, de persze cél. Igazából az a szemléletformáló munka, ami egy energiaközösségen belül egymásnak átadják az emberek a különböző információkat, tehát annak tud lenni egy olyan fajta hatása, hogy ne azért legyünk energiaközösségi tagok, mert ne csak azért, akkor inkább azt mondom, mert hogy zöldítjük ugye így a villamos energiatermelést, és karbonmentesítjük a villamos energiaellátásunkat, vagy hát jócskán lecsökkentjük, hanem azokért az értékekért, ami helyben ugye keletkezik. És az a pénz, ami egyébként egy non-profit társaságban vagy egy szövetkezetben ugye megmarad, illetve az a megtakarítás, ami nálam megmarad, az ne arra ösztönözzön, hogy akkor cseréljük le, és nagyobb legyen, és vegyünk egy autót, hanem adott esetben olyan beruházásokat csináljunk, ami még további energia megtakarítást eredményez. Például külső hőszigetelés. Tehát, hogyha ha jelen pillanatban olyan magánlakások, vagy olyan társasházak jönnek be az energiaközösségbe egy ilyen napelemes rendszerrel, hogy ők képesek fölrakni valamekkorát, és akkor így termelnek is, és nem csak fogyasztanak, akkor azt mondani, hogy az ő megtakarításuk, ami így a villanyszámlából mondjuk megmarad, akkor azt ők egy nyílászáró cserére, egy villamos vagy egy világítás korszerűsítésre, egy külső hőszigetelésre forgassák be, és ugye ez magában az alapszabályban, vagy az SMS-ükben benne is kell, hogy legyen, hiszen az a lényeg, hogy ne csak a pénzbeli megtakarítás, hanem egy ilyen harmadik, negyedik menetes vagy hullámos megtakarítás is létrejöjjön, tehát többszörösen tegyenek félre, és utána, amikor már mindenki körbe van hőszigetelve, már mindenki lecserélte a nap, vagy az ablakait és a nyílászáróit, és már mindenki puffertartályt szerelt be a fűtésére, mert nem akar a gázról, vagy nem tud, mert annyira nem tud mondjuk fűtéskorszerűsíteni, hogy mondjuk egy hőszivattyút betegyen, de mondjuk egy puffertartályt be tud ruházni, pláne ha házközponti fűtés van egy társasházban, akkor azért ez nyilván egy nagyon nagy előnyt tud jelenteni. Tehát, hogy azok a megtakarítások, azok ugye gyűlnek, 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 és az energiaközösség tagjai tudják eldönteni, hogy ez mire fordítódik. És akkor lehet a kicsi közösségből a nagyobb közösség felé nyitni, és azt mondani, hogy akkor mondjuk nem a saját autóparkunkat cseréljük le elektromos autóra, hanem mondjuk a falugondnok autóját, vagy a polgárőrség autóit. És akkor felszerelünk magunknak egy napelemes töltőrendszert, vagy egy elektromos autó töltőrendszert, és akkor a közösség érdekében tevékenykedő járműveket, iskolabusz, ilyenek, tehát hogy az ő érdekükben, vagy azt a fajta szolgáltatást próbáljuk még ilyen szinten bevonni a mi energiaközösségünkbe, és hogyha túltermelésünk van. De a másik az, hogy az átvételi ár. Tehát, hogy ezért jó egy energiakereskedővel szerződni, és nem a szolgáltatónak csak simán eladni ezt a mennyiséget, ami megmarad, mert akkor egy energiakereskedéssel, vagy az energiakereskedelem által jobb árat kaphatunk a saját túltermelésünkért, és nem az van, hogy hú, el kell használjuk, mert mondjuk egy vízhatvédelmes rendszer miatt nem táplálhatunk rá a hálózatra. És akkor, tehát, hogy nem magunkra generálunk egy ilyen túlfogyasztást, hanem azt mondjuk, hogy akkor, vagy adott esetben azt mondjuk, hogy akkor a közétkeztetőnek adjuk a felesleget. Tehát, hogy ne mi fogyasszuk el, jacuzzival, meg hűtőládával, hanem akkor adjuk oda annak, akinek szüksége van rá. És legyen az bennünk, és itt a tudatosság része a dolognak, hogy adott esetben mondjunk le a feleslegünkről, vagy adjuk oda ingyen annak, aki mondjuk nem teheti meg, és csak fogyasztóként el tudná fogyasztani. Tehát akkor nem magunknál lesz az, hogy jó, akkor most építek egy téli kertet, és akkor azt fűtögetem ki norvég panellel, hanem akkor mondjuk odaadom akkor az iskolának, ha ő éppen nincsen benne ebben a közösségben.
Ha valaki szeretne egy ilyen energiaközösséghez tartozni, akkor hol érdemes elindulnia, vagy hogy érdemes, vagy egyáltalán ez kinek ajánlott?
Én azt gondolom, hogy mindenkinek ajánlott, aki nem tudja jelen pillanatban értelmezni a villamosenergia számláját. Tehát, hogyha ő elkezd egy kicsit ebbe utána nézni, hogy milyen rendszer használati díja, milyen tarifarendszerrel kapja az energiát, és elkezd érdeklődni a téma iránt, akkor azt gondolom, hogy ő már egy jó alany. Van egy tudástér.közenergia.hu weboldal, amit említettem is már korábban. Itt egy csomó olyan kérdésre talál választ, ami talán további kérdéseket indít el bennem. Igazából én azt gondolom, hogy aki jelen pillanatban családi házas napelemrendszerrel rendelkezik, és tudja, hogy záros határidőn belül ki fog esni az éves szaldóból, és megfordult a fejében, hogy mihez fog kezdeni akkor, hogyha neki havi elszámolása lesz, vagy adott esetben bruttó negyedórás elszámolása, és mihez fog kezdeni akkor, hogyha nem fogja tudni a szolgáltató normális áron átvenni tőle ezt a megtermelt felesleget. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tehát, hogy mindenki, aki ebben a témában érdeklődik egy picit is jobban az iránt, hogy hogyan és milyen módon fogyaszt, ő nekik mindenképpen érdemes elkezdeni már csak körülnézni, hogy van-e olyan nagy fogyasztó, aki át tudná venni esetleg az ő feleslegét, vagy akivel ő szívesen együtt lenne. Mert például ebben a tanulmányban is, akikkel együttműködünk, a lakásszövetkezet tagjait megkértük, hogy ők mondják meg, hogy melyek azok az intézmények, akiknek ők szívesen adnának a saját energiájukból. És akkor azokat a szereplőket kerestük meg, és állítottuk így össze ezt a mátrixot. Tehát, hogy itt ebben van egy ilyen, és adott esetben tényleg lehet egy ilyen preferencia listát fölállítani, hogy akkor nyilván kapjon a bölcsi, kapjon az óvoda, kapjon az általános iskola, hiszen oda járnak a gyerekeink, kapjon a mosoda például, hogyha nincsen, vagy ha van egy ilyen szolgáltatás a környéken, kapjon a szolárium, mindenféle, és mindenkinek vannak ugye egyéni preferenciái, amiket szintén tök jó összehangolni. Kapjon a nyugdíjas otthon, kapjon az ifjúsági ház, a művelődési otthon, és akkor ővelük is el lehet kezdeni ezeket összeállítani, és lehet, hogy adott esetben ezeknek az intézményeknek nem is kell, hogy saját napelemrendszere legyen, vagy majd idővel a megtermelt javakból oda is föl lehet rakosgatni kicsit, vagy éppen akár nagyobb rendszereket is, de hogy azt mondani, hogy nekem van feleslegem, én beruháztam, és nem tudok mit csinálni vele. És inkább neked adom, mint hogy rosszul értékesítsem, vagy rossz áron értékesítsem. És még egy dolog, és látom, hogy igen, itt a végünk lassan, hogy addig, ameddig olyan hatósági áron kapja a lakossági felhasználó az államot, amennyi jelen pillanatban kapja, addig ilyen megtérülés, meg üzleti szempontokat nem is nagyon érdemes számolgatni. Én azt gondolom, hogy ezeket a társadalmi előnyöket célszerű inkább a fókuszba tenni, és azoknak megtérülési ideje meg nincsen.
Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és persze köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattok bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Köszi, Ági, szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.